A napló. 1977-1982.
Kedves barátom! Örömmel értesítelek, hogy naplómat megnyitottam a te számodra is. Tekintsd a magadénak e lehetőséget. Legyen a te naplód, hogy nekünk is naplónk legyen. Napló, vedd hasonlatgyanánt, és tégy javaslatot a megfelelő szóra. Égetően fontosnak tartom egy rendszeres információ cserére és öndokumentációra alkalmas forma kialakítását, amelyben N számú, nagyjából egy cipőben járó személy meghatározott időn át írásban tájékoztatja egymást mindennapi életéről és vagy mindennapi gondolatairól. Meggyőződésem, hogy ez az akció sikeres lebonyolítása esetén a lyukas 70-es évek történelmi dokumentumává válik, s általa választ kapunk számos olyan kérdésre, amely ma mindannyiunkat foglalkoztat. Hogyan élünk, miért élünk úgy, ahogy élünk, hogyan kellene élnünk. Természetes formát teremt egy kis csoport felelősségteljes társadalmi beszélgetéséhez, esetleg baráti vitáihoz. Kornis Mihály.
Petri György, Csobánka, 1977. november 20-a. Az a legállandóbb érzésem, hogy nem csinálok semmit. Nem történik velem semmi. Munka. Lefordítottam 700 sornyi Volker Braun verset. Nyelvileg, költőileg egyaránt igen nehéz szöveget. Lefordítottam 3 ív ostoba szociológiai szöveget egy Kossuth kiadványba. Ez 3 unalmas napot vett csak el az életből. Lektoráltam 2 darab könyvet, ugyancsak a Kossuthnak, megírással és leadással együtt körülbelül 1 munkanap. Részt vettem egy nevelésügyi rádióbeszélgetésben, ez a mikrofonláz leküzdésére fordított energián kívül semmibe nem került. Tartottam egy magyar órát Peti osztályában, egy csokonai verset elemeztem. A felkészülés 2 napot vett igénybe. 4 napon ment el a szakszervezeti elméleti kutatóintézet megbízásából végzett teljesen idiótikus felmérésre. 2 napot töltöttem azzal, hogy nagyobb tömegű versemet átnéztem, kijavítottam és legépeltem az új szimpózió részére, ahol állítólag meg is fognak jelenni egy rólam szóló tanulmány kíséretében. Eltöltöttem jó pár órát a Marx kérdőívre adandó válasszal, de eleddig látható eredmény nélkül. Átnéztem egy terebélyes dokumentációt. Ja, és hogy ki ne felejtsem, lefordítottam Súlyok Miklóssal vagy 4-5 ívnyi tömegkommunikációs zagyvalékot a TK-nak. Azt hiszem más nem volt. Olvasmányok, Kardos G., a történet vége, Max von der Grün, az ígéret földje, Kowalski, szerzetesek, egyházak, társadalom. Viszonylag állandóan forgatott költők, Adi, Babics, egyéb kultúresemények. Elolvastam Sándor Pál új forgatókönyvét, ami Mándi mélyvizéből készült. Megnéztem a Régi idők fociát, olvastam egyetlen jó új verset, egy Tandorit. Valamelyik Magyar Nemzetben a műfordító szituációjáról szólt. Események, élet. Ott voltam Kormos temetésén, Alizzal. Láttam néhány embert, akit jó volt látni. Elsősorban Részpalit. Kormos temetése óta állandósult, ha nem is halálfélelmem, inkább múlandóság érzetem. Kormos egyike volt a kevés embernek, akit fenntartás nélkül szerettem, költőnek is, embernek is. Bár közelebbi személyes kapcsolatunk nem volt. Van néhány ember, aki nagyon gyakran jár a fejembe, szinte nincs nap, hogy ne gondolnék rájuk, mégsem tudok velük kapcsolatot tartani. Így vagyok például Kálnokival, Zelkel, tulajdonképpen így Vassal is, persze ennek megvan a maga bonyolult és kínos története, így voltam annak idején Lukáccsal is. Nagyon szerettem volna időnként fölkeresni, mégsem voltam képes elszánni magam. Érdemes volna olyan lelki szociometriát vezetni, amilyet állítólag Mérei csinált a börtönben. Kikkel álmodom, ki jut eszembe egy nap folyamán. Tervek. Állandóan foglalkoztat valami teljesen nyitott és játékos könyvnek a létrehozása, ami tulajdonképpen szójátékokból és disznókodásokból állna a teljes infantilizmus jegyében. Minták, Könó, Zsári, Hlebnikov, Karinti kényszeres szófölbontásai, hátulról előreolvasásai. Magamban azt a címet adtam neki, hogy Nagy kaka.
Őrsi István, Napló helyett. 1978. Tegnap pénteken, január 6-án láttam Kaposváron a bécsi erdőt. Jó részt ifjoncokból álló borzalmas közönség mindenáron röhögni akartak, és szellemes közbekiáltásokkal dúsították az előadást. Utána a klubban Pogány Judit, a női főszereplő, magából kikelve tombolt. Így nem lehet dolgozni. Ennyi hibával nem érdemes csinálni. A közönség, de nem csak a közönség. A színfalak mögött is zaj volt. Nem lehetett közlekedni, többször is lekéste a jelenetét. A kellékes rosszul adta oda a táskáját, a nyelve, mármint a táskának, akkor volt kívül, amikor belül kellett volna lennie, és megfordítva. Ezért ének közben az egyik kezét a táska foglalta le, holott a Balog Tamás egyik kollégája, egy barom, hallgatott, mint a csuka. Mire neki kiabálnia kellett, hogy mégis legyen jelenet. A Koltai a végén nem feküdt rá, csak tessék, lássék, félig se csináltuk meg a végét. Harmonikával felemelkedő karját korábban fogták meg, így aztán a harmonika leejtése és kinyiffanó hangja hatástalan maradt. Dőlt belőle a panasz. Odajött az Aser is. Te meg sohasem vagy ott, ahol lenned kéne. Amikor kijövök, nincs kinek elmondanom a bajukat, aztán elfelejtem. Holnap 17:30 megbeszélés lesz. 17:30 én már nem tudok semmire figyelni, mert 7:00 előadás. És mit röhögsz? Mondd meg, mit mosolyogsz? Egyet értek veled. Akkor mit mosolyogsz? Amikor Aser elment, mosolyog, könnyű neki. Semmit se vesz a szívére. Nem neki kell a színpadon megdögleni. Nagyon szeretem őt, de mindig csak a könnyebb végét fogja meg a dolognak. Mosolyog és odébb áll. Később megint Ashernak. És miért nem voltál velünk a tájon? A táj úgyis reménytelen. Reménytelen, de nekünk azért ott kell lennünk, nekünk csinálnunk kell. Én nekem pedig egy csomó darabot el kell olvasnom, amit nektek nem kell. Mi is fellépünk egy csomó más darabban. Kiderül, hogy legtöbb panaszát Aser is észrevette és feljegyezte. Pogányt ez nem vigasztalja meg. Mikor lehet már úgy dolgozni, hogy az ember úgy érezze, a lehetőségekhez képest megtett minden? Ez nagy kérdés. Egyáltalán nem vagyok ki, panaszolta. Az előadás a fele erőmet sem vette ki. Pogány különben nagyon jó volt, és az egész előadás, bár látszott a közönség, meg az elmúlt tájkörülmények zavaró hatása, remekül átgondolt, jó ritmusú, igen kellemetlenül, tehát pompásan végződő folyamat volt. Sajnos néhány színészt, főként Vajdát, itt is a rutin veszélye fenyegeti, pontosabban, hogy saját dugájába dől. Bauer zseniális, mint mindig. A nemrég látott nyugati előadásokhoz képest azonban iszonyú egyenetlenségek. A koncepcióban és a csúcspontokban, tehát a rendezőnek és legfőbb munkatársainak tehetségében nincs lemaradás. A produkció egész azonban nem fogható egy stratfordi, stuttgarti vagy hamburgi előadáshoz. Ott nem hangozhatnának el pogányféle panaszok, mert a profizmus minden részletre kiterjed, több a színész, az idő és az aprólékos színházi kultúra.
Csalog Zsolt, 1978. január 11-e szerda. Az íróasztalom. Félszobányi. 8 fiúkos, mikor egy éve idejöttem, egy irodai selejtezésből vettem 120-ért. Rajta feltornyozva mindaz, ami mostanában foglalkoztat. Egy megírt levél Bereményinek, két napja fekszik itt, irányító számot kell keresni rá. Megcímzett borítékok Temesinek, Nádasnak, holnap ezeket mind el kell küldeni. Egy vastag kéziratcsomó, az alsó szentmártoni cigányoknál készült magnó felvételek lejegyzett anyaga, ebből kell egy rádió dokumentum játékot csinálni január végéig, és egy tanulmányt 77. december 31-ig. Balról egy tökéletesen szétvert írógép, a nagybetűk után nem továbbít, a szalagot nem vágy, stb. A magnóm egy táskarádió. Jobbról egy halom, iszonyúan idegesítő kacat, főleg levelek. Legfelül egy Csák Gyulától, mint írószövetség titkárától, nem személyed ellen irányult szinapszisod tárgyalásának elhalasztása, a sorozat szerkesztőbizottságának nincs kötelező érvényű ügyrendje, ezért belefér a gyakorlatba, hogy egy-egy kézirat tárgyalásának időpontjáról az elnök és a titkár döntsön szinapszisodat, amelyet egyébként igen jónak tart, gondos Ernő. Már 3 napja itt hever, kiterítve, naponta fél órát nézem meretten és abszolút gondolattalanul. Alóla kilóg a magyar ifjúság levele, elvégezve hagyományos évvégi számvetésünket, rossz kedvűen láttuk, hogy csak ritkán, vagy éppen egyáltalán nem volt módunk írásaidat megjelentetni. A jövő évi megnövekedett kulturpolitikai feladataink megoldásában feltétlenül számítunk segítségedre. Meggyőződésünk, hogy nem csak szerkesztőségünk, hanem számban és igényességben egyaránt megnövekedett olvasó táborunk nevében is kérhetünk. Majd egy egri levél, egy tanulmány vázlatát sürgetik, legkésőbb 77. december végéig. Most viszont muszáj dolgoznom. Rádiójáték. 60 perc. Határidő, január vége. Nincs még belőle, csak a szinopszis. Az ifjúsági osztály írta ki a pályázatot, fiatalokról szóljon, alaphonorárium 10 000, plusz pályadíjak, meghívásos, a szinopszisra 2005 előleget adnak. Időm nincs rá, erre való témám sincs, és hogyha elképzelem, hogy mit várnak, elhányom magam. Ki kéne hagyni? Viszont ez képtelenség, hát ennyi pénzt. 30 flekkért, 10 000-et mikor kapok én? Szóval mégis jelentkeztem. Volt egy témám, de kimondottan öregekről. Nem baj, az lesz a címe, hogy fiatalok voltak. Beküldtem. Az előleget felvettem, és most ülök a kakiban. Izgalmas téma. Egy nyírségi faluban botlottam az anyagba, hogyan eszi meg a falusi forradalom 50-es évek a fiait. De azóta már teljesen világos, hogy nem rádiójáték téma. Mindegy. Most már valahogy át kell esni rajta. Akárhogyan, csak éppen ne kelljen szégyenkeznem miatta. Már hétfő, virradó éjjel. A színház. Orfeóék Vojcekje egy pincében. Valószínűtlenül jó színészmunka, Gál Erzsi, Laca osztályon felüli kvalitások, de a többiek sem feltűnően gyengébbek. Egészében véve kitűnő kőszínházi produkció, olyan színvonalon, amilyenen ma egyetlen kőszínházunk sincsen, de azt hiszem, hogy éppen ezzel van valami bajom. Az ilyen pince underground. Vajon az-e a feladata, hogy a kőszínházak helyett megcsinálják a jó kőszínházat? A szamizdatnak az-e a feladata, hogy csináljon egy irodalmilag jobb kortársat? Ha jól értem, Fodor Géza valami olyasmit mond, hogy igen. Vitatkoznék. Mert először is. Ingyen profinak lenni nonsens. Annak értelme sincs, hogy az underground mintegy megduplázza a profi struktúrát, meg esély sincs ilyen kísérletre hosszabb távon. Ha kiszorulok a profi struktúrából, vagy egyik felemmel kiszorulok belőle, nyilván nem ugyanazt csinálom, amit benne csinálnék, ha lehetne, hanem valami speciálisat várok magamtól. Úgy tenni, mintha nem venném észre, hogy nem vagyok profi, képtelenség. Ezt nem számítva azonban igazán jól esett ez a színház. Volt mit nézni rajta, kár, hogy nem mindig hagyták nézni. A nézők energiáinak egy részét azzal kötötték le, hogy direktben provokálták a nézőt, ráadásul elég falsul, mert a labdáikat valójában nem szabad visszadobni, ha valaki megpróbálná, összedőlne a színházuk. Olyan ez, mint mikor mondjuk egy gyenge nő elkezd engem ütlegelni, visszaütnöm, ugyebár nem szabad. Legfeljebb elmehetek. Szóval, kedves színház, tessék az én kívülállásomat vagy tiszteletben tartani, vagy elmegyek, vagy visszaütök mégis. Utána beszélgetés, amelynek a végén megint kiderül, hogy voltak épp nem érdekli őket a néző véleménye. Különösen Tamást nem érdekli. Szóval megint olyan dolgot provokáltak, amelyet egyben letiltanak. A zártságuk mindig megijeszt. Már jó egy éve volt, hogy a fejembe vettem a mai aktív és a már kiugrott orfeósokat magnózni fogom. Mert hallatlanul izgalmas, fontos része a történetünknek az ő munka és életforma kísérletük. Szerintem ugyan múlt időben szólva, de hát járják körül ők. El is kezdtem a magnózást, kiugrottakkal, Englerttel, Bajovicssal, Vígmisivel, aztán Fodor Zsuzsival is akartam, aztán a törzsgárda beton ellenállásán megbuktam. Nem, semmit, az ő produkciójuk csak a produkció legyen, minden dokumentálás csak veszélyeztetheti a munkájukat és a produkciót. Én fordítva gondolom. Az ilyen fokú zártság veszélyeztetheti a munkájukat és a produkciójukat, vagy éppenséggel bizonyítja a már beérett csődöt. Csak legalább az a 3 órás szócsata lenne magnón, amit akkor Fodor Tamásékkal vívtam. Gyönyörűen lehetne rajta tanulmányozni a bezárkózás gondolati konstrukcióját. De hát meg se nyikkantak volna mikrofon előtt. A sok magnózás pedig már elette a memóriámat, magnó nélkül már nem létezhetek.
Kornis Mihály. Napló, töredék. 1978. február. Ingerlő vágyat érzek, hogy elmondjam. A Ben mozival szemben lévő postahivatalban 3 telefonfülke van. Az egyik mindig rossz, a másiknak az ajtaját nem lehet becsukni, a harmadik meg egy úgynevezett 3 perces forintos. Na már most. A 3 perces forintosba hiába dobsz be 2 vagy több forintot, akkor is csak 3 percig beszélhetsz, ha a fejedre állsz, mert bont. De ez most nem érdekes. Különben nagyon gusztusos színe van, sárga és ezüst. Szeretek rajta beszélni. A távhívás feliratúban csak helyi beszélgetéseket lehet lebonyolítani, de most ez sem érdekes. Ez az, amelyik mindig rossz. Azt akarom elmondani, hogy a harmadiknak nem lehet becsukni az ajtaját, illetve majd nem. Úgy tűnik, mintha be lehetne, szépen bekattan, de miközben nyugodtan hátat fordítok, hogy tárcsázni kezdjek, dörrenve kicsapódik, és ezen mi tagadás nehezen tudom túltenni magam, mert egy. A postai tisztviselőnők elnyúzott arca minden alkalommal ugyanúgy rándul össze, kissé fel is emelkednek a helyükből. 2. A telefonfülke szűk tere valami módon felerősíti a benne beszélő hangját, úgy működik, mint egy megafon. És egyszerre az egyik asszony elkezdett ordítani a pult mögül, csukja be az ajtót! Tudta, hogy nem tudom becsukni. Nem tudom becsukni! Ordítottam vissza, és semmi anya, csak mondjad, utcáról beszélek! Nincs poén, csak ezt jól esett elmondani. Mit vegyen magának az ember a közértben? Napi kiadások. 2 doboz Metropol vagy Filtol, körülbelül 15 forint. Étel. Tej, péksütemény, konzerv, cseh kamember, hermelin vagy magyar, bakonypiszok rossz. Megylekvár esetleg passzírozott, céklás, torma, stb. 50 forint. Ital, ha írok, 7 deci bor, 30 forint. Taxi, 30-40 forint, újság, az összes, de mindenképpen a sportlapok, 5-10 forint, naponta 100 forint, biztos. Havi kiadások. Anyatámogatás 500 forint, albérlet takarítónő 920 forint, könyv 50-100 forint, ruhaneműt nagyon ritkán vásárolok, színház semmi, bőszít, mozi Elvétve mit? Havi jövedelmem 4200 forint. Mégis hóvégén megesik, hogy vajas kenyeret ebédelek teával. Volt már főtt kolbász korszak, zacskós leves korszak, bolgár paradicsomos bab korszak, emberi életmód korszak még nem volt. Most konzerv korszak van.
Zsille Zoltán, elszámolás az állammal WC-tartály ügyben. Tanácsinak nevezett állami lakótelepi lakásban lakunk. Akik megfordultak közületek nálunk, megismerkedhettek a civilizáció egyetlen kétségtelen vívmányának, a WC-nek kiábrándító állapotával. Itt nem arról a kaján stratégiai elhelyezésről van szó, amely az új lakásokban a középre helyezi a mellékhelyiségeket, és így a legsterilebb magánügyeket változtatja a kollektivista társadalom értékeinek megfelelő mértékben közügyé. Nem is arról a tágasságról és kényelemről, amelynek hiányában kulturális célokra, népszabadság, pártélet vagy kritika olvasására teljesen alkalmatlanná tették. Pusztán arról, hogy az ülőke rekordidő alatt kártyavárként omlott össze, és a tartályból fejünkre esőzik a víz. Nem csak bot kellene, mint Szibériában, hanem esernyő is. Mit lehet tenni? A házi rendek és szabályzatok a bérlők kötelességéről és jogairól kioktatnak, hogy itt semmi sem a miénk, az állam csak használatra engedte át a berendezési tárgyakat, s ha nem adom át épségben, még meg is büntetnek. Hogy a javításról, a karbantartásról az gondoskodjék, akinek a tulajdonában van, ez a gyakorlatban használhatatlan polgári logika. A házkezelőségen be kell jelentenem a hibát, mert engedély nélkül hozzá sem szabad nyúlni. Pénteken csak délelőtt van fogadás, délután mentem. Javítással nem foglalkozunk, de nem is járulunk hozzá, így a házkezelője. Ha akarja, megcsináltathatja, vagy megcsinálhatja Schwarzban. Ehhez semmi közünk. Mi csak a cserével foglalkozunk, kicseréltetheti a javszerrel, megadhatom a telefonját, ha akarja, és utána kifizetjük a felét. Azt megmondom előre, hogy nem biztos, hogy jobbat kap újonnan, mert gyakran az is mindjárt folyik. Tehát akar cserét, vagy nem? Igen, akkor engedélyezem. Kaptam két papírt, az egyik az engedély, a másik pedig kísérője a régi tartálynak, amelyet el kell vinnem a Ladik utcába, és le kell adnom. Az állam tehát annyira hajlandó, hogy ad egy papírt a repedésre. Mit tehetek azonban én, az átlagbérlő? Tulajdonképpen nagyon sokfélét. Az ügy ugyanis átkerült a mindenható Schwarz birodalmába, ahol spontaneitás van, sokféleség van, alternatívák vannak. Egy. Megcsináltatom a javszerrel. 290 forint a tartály, 120 a szerelés, egyenlő 410. Felét megkapom, 205 forintba kerül. Legkésőbb 3 év múlva kiukad, ki kell cserélni. 30 év alatt, amely ezeknek a házaknak a becsült élettartama, 10-szer cseréltetem. 2050 forintot fizetek az államnak, a tartály értékének a 10-szeresét, és még mindig nincs saját tartályom. Azt azért elmondhatom majd büszkén, 2000 forintos tartályt használok. 2. Induljunk ki abból, hogyha én igazolom a cserét, és igazolom, hogy leadtam egy rossz tartályt, kapok 205 forintot. Ők adtak 2 papírt, nekem is 2 papírt kell adnom. És persze szükségem van egy jó tartályra, ami nálam marad. Ennek már sok variációja van. A javszerrel, pontosabban egy emberével megállapodok abban, hogy hoz egy tartályt, pontosabban egy papírt róla, és megforrasztja az én régimet. Ezzel ő 410 forintos számlához jut, amivel saját cégénél lefedezi magát, plusz van egy tartály. Ismét több variáció kínálkozik. Alfa. A tartály az enyém, amelyet értékesítek, és az árából megveszem a Ladik utcai raktár igazoló papírját. És persze kifizettem az emberemet. Béta. Eleve a Ladik utcában értékesítek a papírért, plusz valami kis pénzért, amely a jobb tartályért jár. Mindkét esetben bőven maradt pénzem a forrasztás kifizetésére. Gamma. A tartály nem érdekel, miért én üzleteljek vele, amikor nálamnál sokkal hozzáértőbb emberek is intézhetik az ügyet. A javszernek is van régi tartálya és papírra a leadott tartályról, ahogyan a Ladik utcának is van új tartály és papír a tartály cseréről. Természetesen pénzért, de nem csak pénzért. Mint hogy itt Schwarzról van szó, nagyobb szükség van a jó hírnévre és az üzleti becsületre. Ez többet ér, mint a pénz. Nekem nincs, de egy vízvezeték szerelőnek van. Ha kiszolgál, természetesen ezt is meg kell fizettetnie. A legegyszerűbb éppen ezért, ha a szerelővel, legjobb esetben rokonnal, aki a javszernél van, de maszekol is, megjavítatom a tartályomat. Ad egy papírt a tartálycseréről és a szerelésről, ad egy tényleg és visszavonhatatlanul úcska tartályt, amely már biztosan semmire se jó, mert már többször megfordult a Ladik utcában, és közben sok-sok bérleményben szolgált hosszú ideig. Ha ezt leadom, a raktáros nem tudja leplezni undorát, de azért elismerő pillantást vet rám, mert látszik, hogy nem vagyok veréb. Ebben a legegyszerűbb esetben papíron teljesen tiszta vagyok, kapok 250 forintot, s ha a rokonnak kifizetek egy 100-ast, ő is nagyon meg lesz elégedve.
Köncöl Csaba. Hát én just is a tökkelütött kisebbség vagyok. 1979. augusztus 7-e. A fenti mondatban a justot én mondom. Az, hogy tökkel ütött, meg hogy kisebbség nekem és rólam szajkózza több mint egy hónapja reggel, délben, este a rádió, a tévé, az esti hírlap, meg az új élet, az Ipper, meg a huszár, meg ama minden rendszernek szálasító Kádárig kitűnően szolgáló árügyi szakember, akinek munkáit 1946-ban még náci és nyilas beütései miatt helyezte a Demokrácia Indexre, hogy aztán azóta is tőle kérjen tarancsot, akárhányszor a finom lelkületű eufémizmussal árrendezésnek titulált aljasságra készül rászánni magát. Mert mit is hallok, olvasok, a tömérdek minden magas intézkedést rögvest az érdekünkben állóvá, a tökkelütött kisebbségnek használóvá, átmagyarázó, nyáladzó kommentárokban, vezércikkekben, nyilatkozatokban és nyílt fórumokon, hogy az értelmes többség megértéssel és helyesléssel fogadta a júliusi árrendezéseket. Aki tehát nem, az tökkelütött és kisebbség. Olyan, mint én. Hát, én nem vagyok megértő. Én még csak az értelmes címre sem tartok igényt, ha azokat titulálják annak, akik birkamódra természetesnek tartják, hogy egy olcsó menü most már nem 21, hanem 36 forint. És egy tartalmasabb turista menü most már nem 28, hanem 48 forint Európa étterem. S hogy egy rántott sajtért, erre annak idején még az egyetemi ösztöndíjból is futni szokta, melynek tartalma 12 deka sajt egy 6 éves gyereknek uzsonnára sem elég, pofátlanul 42 forintot kérnek. És engem abszolút nem érdekel a világgazdaság, meg az, hogy nyugaton is drága az élet. Mert én nekem itt, Budapesten vált egy csapásra elérhetetlenné egy normális, háromfogásos ebéd valamilyen másodosztályú étteremben. És mert nekem egy flekkért a magyar nemzetben most is csak 75 forintot fizetnek. És az akadémiai kiadó a fordításokért még most sem által évenként 600 forintot fizetni, és mert én, a szabadúszó, már pedig az efféléről köztudott, hogy a lángossütő maszekokkal, a benzinkút kezelőkkel, meg a nőgyógyászokkal azonos jövedelmi kategóriába esik, még azt a nyavajás 180 forintot sem kapom, amit még a 15 000 forintos fixből élőknek is biztosítanak. Igen. Nagyon alpári módon én most kizárólag a gyomrommal politizálok. És nem vagyok hajlandó belátni, hogy perspektívikusan az én érdekemet szolgálja, ha egy hónapon keresztül nem eszem húst, és minden elvi alap és önkéntesség nélkül átlépek a vegetáriánusok táborába, ha kávé helyett, aminek hatásáról lemondani nem tudtam, ha nem éppen egészséges koffein tablettákra fanyalodom rá. Miből vegyen, még ha azok a munkájához nélkülözhetetlenek is, könyveket, lemezeket? Mellesleg, mint hírlik, az előbbiek rövidesen még az élelmiszereknél is tetemesebb arányban drágulnak meg. Az, akinek 3-4 ezer forintból 1500 forintnyit kell kiadni a lakásra, fűtésre, gázra, villanyra, közös költségre, nekem külön még, mert a szerencse gyermeke révén a lakásom van ingatlan adóra, aztán e fölött jön a közlekedés, a ruházkodás, egy közepes dohányos esetében havonként körülbelül 300 forint cigarettapénz, és ami megmarad, épp csak arra elég, hogy beszerezzem a minimális kalória szükségletet tartalmazó táplálékot. De csak úgy tudom, hogy az árát a gyomromom spórolom meg. Pedig nem vagyok a legrosszabb helyzetben. Mert vajon mind spóroljon dögdrága hanglemezekre 1300 forintos nyugdíjas anyám? És a többiek, a 70-es évek budapesti szegényei, akik, mint Solt Ottília profilbéli cikkéből tudható, ékes-fényes fővárosunk egy tizedét teszik ki. Tökkelütöttségemet tulajdonképpen nem is a mindegyünk által tudott tények, az elképesztően nagymértékű és radikális áremelkedések ütötték kupán igazán, hanem a már csupán bombának nevezhető belátás, amivel az értelmes többség fogadta. Azt esetleg még be lehet látni, hogy a világgazdasági vagy a magyar gazdasági helyzet rákényszerítette ezekre az intézkedésekre a legnagyobb illetékeseket. Azt viszont már nem, hogy az Isten adta nép miért csak kushadva lapult, hogy ő miért nem kényszerítette ugyanezeket a legmagasabb illetékeseket semmilyen módon a drágulások fizetés emelésekkel való reális kompenzálására.
Demszky Gábor, 1980. július 7-e. Utaztatásaink és úti leveleink körüli ügyeinket csokorba kéne gyűjteni. Tegnap a rendőrségi kémlelő előtt szocialista ablakra várva jutott eszembe az ötlet. 35 percnyi várakozás után két rét görnyedve lehajolhattam a szellőző ablak méretű kukucskálóhoz, és előadhattam óhajomat a civilben lévő, jól ismert rendőrnek. Végig tapogatta szemével az űrlapot, majd az útlevelemre vetett egy borzonkodó pillantást. Ezzel akar kiutazni, ezzel a salátával? Hogy a további minősítéseknek elejét vegyem, közöltem vele, hogy a határállomáson esett a sárba egy vámtiszt kolléga kezéből, és azóta utaztam már vele, senkit sem zavart az utolsó lapok cafrangossága. Minket zavar. Ki fogjuk cserélni? Hozzon fényképet. Katona volt? Nem. Milyen minősítéssel? A kérdés zavarba hoz, már nem érzem aktuálisnak. Nem kell már engedély a kiegészítő parancsnokságtól, legutóbb se kellett. Most megint kell. Maga idén tölti be a 28-at. Idén még kell. Fényképet is engedélyt. Löki elém az általam gondosan összeválogatott és kitöltött irathalmat a kémlelő nyíláson át. Ideges leszek. A Lőrincen állomásozó kiegészítő parancsnokság képe jelenik meg az odavezető hosszú villamos pályával és a barak épületek mosolytalan katonai alkalmazottainak kekeckedésével, a sorozások megalázó aktusaival és idegtépő várakozásaival. Másnap nem érek rá, harmadnap már kora reggel nekiindulok, de a metrón jövök rá, hogy aznap nincs félfogadás. A kiegészítő parancsnokság képe már kastély alakban jelenik meg előttem. Ide utasítanak, ide tartok, de be nem juthatok. Harmadnapra már elhagy az önbizalmam, de egy kényszerpálya fogjaként nekivágok újra. Másik űr fogad, még nincs félfogadás, csak később engedhet be. 8:30-kor az űr intésére rohanás kezdődik a kerten át egészen a fogadó szoba csukott kapujáig, ahová csak újabb 5 perces várakozás után párossával engednek be. A falakon figyelmeztető hirdetmények az egyes fegyelemsértések és mulasztások büntetési tételeivel. A kisebb vétségekért pénzbüntetés, súlyosabb kihágásért elővezetés jár. Bent kínos rend és tisztaság. Évjáratok szerint elosztott kartotékdobozok, méltatlankodó és minden kiskaput bájtalan szigorral őrző, a hiányos kérvénnyel, tisztázatlan vagy alaptalan kéréssel érkezőket könyörtelen gyönyörűséggel elküldő civil alkalmazottak. Már csak idén kell visszajönni, válaszolja az 52-esek között utánam nézve a kisasszony, amikor megkérdezem tőle, hogy miféle ember kínzó ötlet volt ide tenni ezt a közérdekű intézményt. Nem tudja véletlenül, ki volt a döntéshozó? Talán a környéken lakik az intézmény gazdája, vagy katonapolitikai, stratégiai megfontolások miatt kerültek ide ezek a barakkok, ide keletre. Morfondírozgatok, Miközben véget vetve az expedíciónak, a kiutazásra engedélyt adó nyomtatványra pecsét, dátum és aláírás kerül.
Feladó Kőszeg Ferenc, 1053, Felszabadulástér 4. Címzett, Budapesti Rendőrfőkapitányság, Budapest 5. kerület. Tisztelt Rendőrfőkapitányság! Alulírott Kőszeg Ferenc, 1053, Felszabadulástér 4 szám, 2. emelet 1-es ajtó alatti lakos feljelentést, illetve panaszt teszek ismeretlen elkövetők ellen, akik több napon át csoportosan zaklattak, személyes szabadságomban korlátoztak és fenyegettek. A történteket folyó év június 11-én szóban összefoglaltam Bácskai őrnagy, a BRFK panaszíroda ügyeletes tisztje előtt, az alábbiakban ezt a közlésemet ismétlem meg írásban, részletesebben, az utóbb történtekkel kiegészítve. Követőim jelenlétére június 9-én 9 óra 20 perckor figyeltem fel. A 6-os villamos Üllői úti megállójában a villamos után sietve néhány férfit vettem észre, akik csoportban és hozzám szokatlanul közel ugyancsak a villamos után futottak. Ennek természetesen nem tulajdonítottam jelentőséget, de amikor a villamoson azt láttam, hogy ketten, két oldalról szorosan mellém állnak, világos volt, hogy jelenlétük nekem szól. A Majakovszki utcánál szálltam le, közvetlenül munkahelyem az állami könyvterjesztő vállalat 2. számú könyvesboltja előtt. Követőim is leszálltak, ekkor láttam, hogy nem ketten vannak, hanem körülbelül 6-an. Szoros gyűrűbe fogtak úgy, hogy lépésemet is akadályozták, és így kísértek el a Lenin körút 52-es számú ház kapujáig, sőt ketten utánam jöttek még az udvarra is, egészen a bolt személyzeti bejáratáig, ahol érzékelhetően meglepődve megtorpantak. Jelenlétük a már bent tartózkodó könyvesbolti dolgozóknak is feltűnt, és nyilván gyanús külsejűeknek találták őket, mert egyikük a zárban lévő kulccsal hirtelen bezárta az ajtót, holott a személyzeti bejáró, ilyenkor a bolt nyitása előtt természetesen sosincs kulcsra zárva. Időközben egy AH9287 rendszámú luxus kivitelű BMW parkolt a bolt előtt. Reggeli kísérőim részben a kocsiban, részben a bolt előtti padon foglaltak helyet. Némelyikük a kirakat előtt áldogált. A kocsival érkezettekkel együtt most már mintegy 10 voltak. Amikor a bolt 10 órakor kinyitott, ketten bejöttek, nézelődtek, és szemmel láthatóan meglepte őket, hogy munkaköpenyben eladóként látnak viszont. Ezt a rövid látogatást a délelőtt folyamán többször megismételték. Délben a Majakovszki utca sarkán lévő Halló büfébe mentem ebédelni. A rövid úton újra szoros gyűrűbe fogtak, és evés közben is körülálltak. Mint hogy ebédemmel hamar végeztem, kénytelenek voltak félbehagyni a kávéjukat, hogy ismét a nyomomba eredhessenek. A bolt előtt, ahol leültem a padra, arról beszéltek, hogy még megadom az árát ennek a félbehagyott kávéjuk. Másnap reggel 8 órakor a BRFK-ra készülve az ablakból kipillantva a Tűzoltó utca és a Lilium utca sarkán Rajk László barátomat pillantottam meg. Az előző napitól eltérően így nem a körút, hanem a Lilium utca felé indultam el. Kísérőim tehát nem vették észre a sarkon várakozó Rajk Lászlót. Minden addiginál agresszívabban akadályozták a járásomat. Minduntalan elém léptek, akármerre próbáltam kitérni előlük. Amikor a sarokra értem, és már láttam a Lilium utcában parkoló kocsit, hirtelen kiugrottam a gyűrűből, és futni kezdtem. A hatás meghökkentő volt. Kísérőim szétbomló csoportban eredtek a nyomomba. A korábban rugdosással fenyegető főnök pedig, aki néhány lépéssel előttünk haladt, szembefordulva, eltorzult arccal próbálta utamat állni. Nem tudom, mi történt volna, ha néhány ugrással nem sikerül elérnem a kocsit. A jelenetről, amelyet a Tűzoltó utca páratlan oldalán sorakozó bérházakból, valamint a gyermekklinika ablakaiból számosan figyeltek, több fénykép felvétel készült. A rugdosó kedve kiélésében megakadályozott főnök szorosan a kocsi elé állt, két beosztottja a kocsi mögött helyezkedett el, és nem engedtek elindulni addig, amíg az ő kocsiaik szabálytalanul, hátra menetben haladva az egyirányú Tűzoltó utcán, a Lilium utca sarkára nem értek. A Deák térre hajtottunk, és körülbelül 9 órakor megtettem a bejelentésemet a panaszíroda ügyeletes tisztje előtt. Az iroda várakozójából többször kinéztem a Deák Ferenc utcára. Kísérőimnek nyoma veszett, sőt, kocsiaik a BRFK háta mögött elterülő parkolóból is eltűntek. Ez az utolsó epizód megerősítette gyanúmat, hogy kísérőim a látszat ellenére nem állami megbízottak. Szinte elképzelhetetlen ugyanis, hogy a rendőrség személyi követésre kiképzett szakemberei 8-an, 13 autóval és URH készülékekkel képtelenek legyenek szemmel tartani egy házat. Ilyen emberek, ha egy miniszterelnököt kellene kísérniük, azt is elveszítenék útközben. Külsejük, magatartásuk, megjegyzéseik szelleme és főként ügyetlenkedésük alapján arra a meggyőződésre jutottam, hogy követőim nem hivatalos megbízás alapján kísérgetnek. Ha pedig nem hatósági személyek, leleplezésük fontos társadalmi érdek, hiszen fellépésükkel hatósági szemét mémelnek, és semmi más céljuk nem lehet, mint a belügyi szervek lejáratása. Az emberek ugyanis fenntartás nélkül civil ruhás rendőröknek nézik őket, és jelenlétük mind a lakóhelyi, mind a munkahelyi közösségben élénk felháborodást kelt. Ennyi marha erős férfi, hogy valamit dolgoznának inkább, hallottam többször is. Mi pénzbe kerülhet ez? Mondta valaki más. 3 ilyen autó, tudod, hogy a BMW 728-as ma Európa legdrágább kocsia? Erre van pénz, telik az új lakbérből, replikázott a harmadik. A fentiek jegyében kérem a BRFK illetékeseit, hogy mindent kövessenek el e veszedelmes csoport kézrekerítésére. Ha viszont a vizsgálat kiderítené, hogy kísérőim mégis hatósági személyek, panaszt emelek ellenük a megfigyelés durva, mozgásszabadságomat korlátozó, emberi méltóságomat sértő módszerei miatt. Egyébként tudomásom szerint semmiféle törvénybe ütköző cselekedetet nem követtem el, ha pedig mégis, a hatóságoknak megvannak a törvényes eszközei a vizsgálat lefolytatására. Tisztelettel, Kőszeg Ferenc. elhangzott a napló 1977-1982. Közreműködött Kaszás Attila és Vallai Péter. A műsort Hortobágyi László és Markovics Ferenc készítette.